következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
A Klubrádió mikrofonjánál Pályi már köszönti Önöket, jó napot kívánok! Ebben a műsorban a szövegek és a valóság átjárásával foglalkozunk, a mai adás témája pedig a női depresszió. Egy klasszikus nagy 20. századi izraeli regény, Amos Oz, Mihael Mihael című könyvének tükrében. A jelenséget persze nem mint patológikus dolgot próbáljuk megközelíteni, hanem mint a fejlemények nagyon is logikus láncolatát, hiszen ha egy betegségnek minősülő dolgot meg akarunk érteni, és nem csak megbélyegezni, akkor egyedül ezen a módon juthatunk el hozzá. Annál is inkább, mert a most hallható műben a főszereplő betegessége szerves következménye nem csupán a férfi uralmi rendszernek, hanem annak a társadalmi változásnak is, amely a függetlenné vált Izraelben a 20. század közepétől kezdve lezajlott. Mielőtt mindenről beszélgetünk is, hallgassuk meg Amos Oz Mihael Mihael című regényének részleteit a végzős színművész hallgató Juniki Noémi előadásában.
Azért írom le ezt a történetet, mert fiatalkoromban erős volt bennem a szeretet, de érzem, hogy gyengül az ereje. 30 éves vagyok, férjes asszony. A férjem dr. Mihael Gonen, geológus, jólelkű ember. Szerettem őt. A Terra Santa kollégiumban találkoztunk 10 évvel ezelőtt. Rendkívüli hallgató voltam a Héber Egyetemen. Egy téli reggelen megcsúsztam a lépcsőn lefelé menet. Egy fiatal férfi kapta el a könyökömet, akkor láttam először. Erős keze volt, de gyengéden fogta a karom. Zavarban voltam, hiszen zavaró, ha ismeretlenek előtt csúszik meg hirtelen az ember. És zavarban voltam, mert a fiatal férfi keze széles volt és meleg. Megkérdezte, hogy megütöttem-e magam. Nem tiltakoztam, amikor felajánlotta, hogy elkísér a földszinti büfébe. 9 éves koromban még mindig férfi szerettem volna lenni, ha felnövök, nem nő. Gyermekkoromban mindig fiúkkal játszottam, és mindig fiúknak való könyveket olvastam. Verekedtem, rúgtam, másztam. A dombtetőről indult az a lejtős, sziklás, bogáncsos, gazdátlan telek, melynek aljában állt az ikrek háza. Az ikrek, Halil és Aziz, arabok voltak, Rashid Shahada fiai. Királylány voltam, és ők a testőreim. Hódító voltam, és ők a tisztjeim. Dzsungeljáró, és ők benszülött vadászok. Együtt fedeztük fel a távoli, ismeretlen utcákat. Csatangoltunk az erdőben éhesen, lihegve. Vallásos gyerekeket csúfoltunk, a ligetbe lopóztunk, és együtt sértegettük az angol rendőröket. Üldözöttek voltunk és üldözők. Rejtek helyünk biztonságában és kint a szabadban egyaránt uralkodtam az ikrek felett. Volt ebben valami érzelem nélküli, elvont, hideg élvezet. Rashid Shahada, az ikrek apja, a Jeruzsálemi Városi Tanács műszaki osztályán volt tisztviselő az angolok idejében. Művelt arab volt, aki idegenekkel szemben mindig olyan tiszteletteljesen viselkedett, akár egy pincér. Mihály azt mondta, nagyon erősnek kell lennie annak a férfinak, akihez majd feleségül mész. Élveztem a diák Mihály Gonen zavarát az Átára kávéházban ezen a téli éjszakán. Nem vagyok különösebben erős ember, de ennél a fiúnál mindenképpen erősebb vagyok. Ha megfogta volna a kezem, ha megszorította volna, nem húztam volna vissza. Akkoriban még mindig visszataszítónak találtam azokat a durva, faragatlan fickókat, akiket barátnőim bálványoztak. A nagy darab, mackó szemű harcosokat, akik áradozó, hamis kedvességgel próbálták az embert levenni a lábáról. A dagadóizmú traktorosokat, akik porosan, piszkosan, mint fosztogatók a bevett városba érkeztek a Negevből, hogy leteperjék a nőket. Szívesen gondolok vissza arra az időszakra, amikor 9 éves koromban több hétre ágyhoz kötött a diftéria. Tél volt, hetekig nyomtam az ágyat. Nem akartam meggyógyulni. Dr. Rosenthal, az orvosunk szerint foggal körömmel ragaszkodtam a betegségeimhez, és vannak gyerekek, akik nem hagyják magukat meggyógyítani, mert a betegség bizonyos tekintetben maga a szabadság. Mikor tél végére meggyógyultam, számkivetetnek éreztem magam. Elvesztettem rendkívüli képességeimet, álmaim már nem tudtak átrepíteni az alvás és ébrenlét választóvonalán. A mai napig csalódottság fog el valahányszor felébredek. A Héber felvilágosodás irodalmában gyakran találhatunk utalást a fény és a sötétség konfliktusára. Az írók szükségképpen a fény győzelme mellett teszik le a garast. De be kell vallanom, én jobb szeretem a sötétséget. Mert a sötétség elevenebb és melegebb, mint a fény. Főként nyáron. A fehér fény rettegésben tartja Jeruzsálemet. Leigázza. De a szívemben nincs küzdelem fény és sötétség között. Gyűlölök dönteni. Ez az egyik oka annak, hogy annyira szeretek aludni. Az álmokban történnek néha kellemetlen dolgok, de a döntéseket valami külső hatalom hozza helyetted, és te szabadon sodródhatsz, amerre visz az álom. Gyermekkoromban játszottunk egy játékot, amit a város úrnőjének hívtam. Az ikrek játszották az engedelmes alattvalók szerepét. Néha arra kényszerítettem őket, hogy lázadjanak fel ellenem, s ilyenkor könyörtelen megaláztatásokkal bűnhődtek árulásukért. Csodálatosan izgalmas játék volt. Később, amikor 12 éves lettem, mindkettőjükbe szerelmes voltam. Háziznak neveztem őket, Halilt és Azizt. Gyönyörű fiúk voltak. Némó kapitány legénységének két erős, engedelmes tagja. Ritkán és keveset beszéltek. Vagy csendben maradtak, vagy torokhangon dünnyögtek egymásnak. Nem szerették a szavakat. Szürk és barna ortasok voltak. Éperek. Vakító agyarú farkasok, vadak és sötétek. Kalózok. Mit tudhatsz te erről, kicsi Mihály? 10 nappal az esküvőnk előtt kibéreltünk egy régi kétszobás lakást Jeruzsálem északnyugati részében. A környék már akkor is lepusztuló félben volt. A város modernebbik része délnyugat felé terjeszkedett. A lakás kis és sötét volt, a vízvezeték hálózat ózsdi, de a szobák nagyon magasak voltak, ami igen tetszett nekem. Terveket szőttünk, hogy a falakat élénk színűre festjük majd, és cserepes növényeket ültetünk. Akkor még nem tudtuk, hogy Jeruzsálemben a cserepes növények teljesen elsatnyúlnak. Talán mert a csapvíz tele van rozsdával és klórral. Ritkán beszélgettünk, mert nem akartam zavarni, amikor dolgozik. Apám a halála előtt néhány hónappal a szobájába hivatott, és kulcsra zárta mögöttem az ajtót. Gonosz férfiakról beszélt, akik hízelgő szavakkal csábítják el a nőket, hogy aztán szívtelenül a sorsukra hagyják őket. Az ő megfogalmazásában már a két nem puszta ténye is olyan zűrzavar forrása volt, amely csak arra hivatott, hogy fokozza a szenvedést a földön, s melynek enyhítésére, mérséklésére minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Mihály és én március közepén házasodtunk össze. Napokig csak altatókkal tudtam aludni. 8 éves voltam, mikor a bátyám külön hálószobába költözött, és azóta mindig egyedül aludtam. Hajnalig forgolódtam a francia ágyon, amit szinte fillérekért vettünk át az előző bérlőktől. És hajnalonként megjelentek előttem az ikrek. Valóságosnak hatottak, szinte kézzelfoghatónak. Egyszerre csak ott álltak, érzékien, erőszakosan, feketén, karcsún, szótlanul. Sohasem kívántam magamnak erőszakos, vad férfit. Minek köszönettem hát ezt a csalódást? Békében teltek a napjaink. 8 órakor Mihály elindult az egyetemre, kezében az új aktatáskája, a sarkon elbúcsúztunk, és én elindultam Szára Zeldin óvodájába, ahol akkoriban kisegítő óvónőként dolgoztam. Az altatók miatt egész nap álmodoztam. Az öreg Szára Zeldin ravaszkásan mosolygott rám aranykeretes szemüvegén keresztül. Vad éjszakák járhattak a fejében. Éjszakáink, akárcsak a nappalok, békében, csendesen teltek. Időnként furcsa, bizonytalan érzésem támadt, hogy hátra van még, hogy vár még rám valami fontos, sorsdöntő esemény. Hogy mindaz, ami eddig történt velem, csak bevezetés, próba, kísérlet csupán. És hamarosan sor kerül majd arra a fontos eseményre. Fiunk, Jáír házasságunk első évének végén, 1951. márciusában született, nehéz terhesség után. Egyszer megszédültem és összeestem. Az orvos megtiltotta, hogy visszamenjek dolgozni. Döntése kellemetlenül érintett bennünket, mert az anyagi helyzetünk kezdett kritikussá válni. Állandóan fájt a fejem. Úgy éreztem, mintha jéghideg fémszilánkokkal döfködnék a jobb halándékomat. Álmaim gyötrelmesek voltak. Éjszakánként sikoltozva ébredtem. Már nem jártam be az egyetemi előadásokra. A háztartást is elhanyagoltam. Még arra sem volt erőm, hogy az újságot elolvassam. Decemberben a 6. hónapban jártam. Mihály letette a vizsgákat. Kitűnő osztályzatot kapott. Sikere hidegen hagyott. ünnepeljen egyedül, és hagyjon engem békén. Megpróbálta elmagyarázni, hogy az ő helyzete sem könnyű. Nem szabad azt képzelnem, hogy az ő életét nem befolyásolja a mostani állapotom. Azt kéri csak, könyörögve kéri, hogy ne legyek ilyen fagyos, ilyen hisztérikus. Beismerem, gyakran én voltam az, aki felborította az egyensúlyt. Sokszor előfordult, hogy egész estéket töltöttem szánt szándékkal szótlanul, mintha egyedül volnék a házban. Ha Mihály megkérdezte, hogy vagyok, azt válaszoltam, mit érdekel az téged? Ha megsértődött, és másnap reggel nem kérdezte meg, hogy érzem magam, rámordultam, hogy azért nem kérdezi meg, mert neki tök mindegy. Egyszer vagy kétszer síró görcsökkel hoztam zavarba. Vadállatnak neveztem. Érzéketlenséggel, részvétlenséggel vádoltam. Mihály szeliden visszautasította mindkét vádat. Nyugodtan, türelmesen beszélt, mintha ő sértett volna meg, és engem kéne kiengesztelni. Csitító szavainak ellenálltam, mint egy makacs gyerek. Ki akartam zökkenteni a nyugalmából. Bocsánatot kért, amiért felmérgesített. Az én állapotomban. A terhesség utolsó hónapjában csúfnak, visszataszítónak éreztem magam. Nem mertem a tükörbe nézni. Sötét foltok tarkították az arcomat. Visszereim miatt gumiharisnyát kellett viselnem. Valahányszor Mihály elment otthonról, újra visszatért a régi, gyermekkori vágyálom, hogy nagyon, hogy súlyosan beteg vagyok. Mihály megértő volt. Az állapotom, az egészségem, nehéz körülmények. Talán még olyan szavakat is használt, mint pszichoszomatikus. Idegen vagy, Mihály. Mondd csak, észrevetted, hogy az előbb az apád szólalt meg, és nem te. Iszonyatos, Mihály, iszonyatos. Nem, mondta Mihály. Történetesen nem vettem észre, de könnyen meg lehet, hogy igazad van. Sőt, ez csak természetes, elvégre az apám fia vagyok. Mi olyan iszonyatos ebben, Hana? Igazán nem kellene gúnyt űznöd az apámból. Félreértesz, Mihály, nem az az iszonyatos, hogy az apád fia vagy. Az az iszonyatos, hogy elkezdtél ugyanúgy beszélni, mint ő, vagy mint a nagyapád, meg az én nagyapám, meg az apám, meg az anyám, és utánunk majd Jáír, mindannyian, mintha minden ember csupán valami rosszul sikerült selejtes tervrajz volna. Egymás után készülnek az új másolatok, és egymás után vetik el, gyűrik össze, és dobják a szemétbe az újabb változatot, hogy a helyébe még újabb, még tökéletesebb változat kerüljön. Milyen hiába valónak tűnik az egész, milyen unalmasnak, micsoda értelmetlen tréfának. Fiunk, Jáír, 1951 márciusában született, a múlt században épült sötét és lehangoló kórházban. Rá kellett jönnöm, hogy a férjem megtanulta, hogyan kell megmelegíteni a kisbaba tejét. Meg tudta etetni a kisfiút, s időnként felemelni, hogy kiböfizze a gyomrába szorult levegőt. Az orvos megtiltotta, hogy szoptassak, mert komplikáció lépett fel. Az alvási periódusok között a baba ránk nyitotta tiszta kék szemét, mint aki titkot tár fel. Úgy éreztem, ez az ő valódi, rejtett színe, hogy szemrésén át csak pár cseppnyi látszik a bőre alatt rejlő ragyogó kékségből, ami ő maga. Eszembe jutott, hogy még nem lát. Ez a gondolat ijesztő volt. Nem tudhattam biztosan, hogy a természet képes lesz-e sikeresen megismételni a fejlődés érvényes láncolatát. 1951 nyarán Mihály bevallotta nekem, hogy van egy álma. Szeretnék kibővíteni a dolgozatát, és néhány év múlva kiadni saját, rövid kutató munkaként. El tudom képzelni, kérdezte, mennyire örülne ennek idős édesapja. Egyetlen szóval sem tudtam bíztatni, bátorítani. Begubóztam, magamba zárkóztam. Elkápított a fájdalom, a depresszió és lidérces álmaim, melyek éjjel is, napközben is váratlanul törtek rám. Meg sem láttam a sötét karikákat Mihály szeme alatt. Rettenetesen fáradt volt. Órákon keresztül állt sorba a szoptató anyáknak járó ingyen élelemért. Soha sem panaszkodott. Csak a tőle megszokott száraz, gunyoros hangon jegyezte meg, hogy az élelem tulajdonképpen őt illeti meg, hiszen ő eteti a gyereket. Néha, amikor a kisfiunk sírt, és Mihály nem volt otthon, vadul ringatni kezdtem, fájdalmasan kiáltozva a nevét. Mintha vétett volna ellenem a saját fiam. Az első hónapokban közömbös anya voltam. Azt is éreztem, hogy nem sokára úgyis meghalok, és ezért nem tartozom semmivel senkinek, még ennek a rózsaszín, egészségtől duzzadó gonosz gyermeknek sem. Igen, Jair gonosz gyermek volt. Sokszor minden ok nélkül hirtelen ordítani kezdett a karomban, és az arca vörös lett, mint az orosz filmekben a részeg, örjöngő parasztoké. Csak akkor hallgatott el, amikor Mihály elvette tőlem, és halkan dudolni kezdett neki. Ez nagyon bántott. Olyan volt, mintha egy idegen, aljas hálátlansággal szégyenített volna meg. Beteg voltam. Még akkor is beteg voltam, amikor az orvos kijelentette, hogy meg van elégedve az állapotommal, folytathatom normális életvitelemet. Talán még nem késő, hogy eláruljam neked, gyengéd, érzékeny lelkű ember vagy, Mihály. Ritka az ilyen. Megírod majd a dolgozatodat, és én a legszebb írásommal lemásolom majd neked. Nagyon alapos munka lesz a dolgozatod. És Jair és én nagyon büszkék leszünk rád. Apád is nagyon boldog lesz. Minden megváltozik majd. Jóra fordul. Meglásd, szabadok leszünk. Szerettelek, amikor a Terra Santában először találkoztunk. Talán még nem késő, hogy eláruljam neked, megbabonáztak akkor az ujjaid. Nem tudom, milyen szavakat kellene mondanom, hogy megértsd, mennyire szeretlek. Milyen nagyon akarok a te feleséged lenni. Milyen nagyon-nagyon. Mihály aludt. Nem hibáztathattam érte. Minden éjjel 2-ig, 3-ig is fennmaradt. Miattam még dolgozatjavítást is vállalt, sőt, még műszaki cikkeket is fordított angolból. A pénzből, amit keresett, egy hősugárzót vásárolt nekem, és egy jó rugózású, színes vászontetővel felszerelt drága babakocsit Jairnak. A férjemnek, aki akkor messze volt tőlem, megsúgtam a leggyengédebb, a legtitkosabb titkomat, az ikreket. És beszéltem neki arról a nyughatatlan lányról, aki a királynőjük volt valamikor. Semmit nem titkoltam el előle. Megnyugodtam. Az események már nem tudnak felkavarni, hatni rám. Itt a helyem. Ilyen vagyok. Egyhangúan telnek a napok. Én sem változom. Gondosan elkészítettek, szépen becsomagoltak, piros szalaggal átkötöttek, kirakatba tettek, aztán megvettek, kicsomagoltak, használatba vettek és félreraktak. Halálos egyhangúsággal telnek a napok. 4 éves korára Jair néha olyan kérdéseket tett fel, amelyekre nem tudtam válaszolni. Kérdéseivel az apjához küldtem. És Mihály, aki időnként úgy beszél velem, mint egy rakoncátlan makacs gyerekkel, a fiával, mint férfi a férfival társalgott. 4-5 éves korában Jair erős, hallgatag gyermek volt. Olykor ijesztően néma. Lusta, álmos mozdulatai még a nagyobb gyermekekben is félelmet és tiszteletet ébresztettek. Komolyabban csak az evés érdekelte, a tárgyak, az elektromos műszerek, az óra. Hosszan, nagyokat hallgatott, mintha folyamatosan lekötni valami bonyolult szellemi folyamat. Mihály sohasem emelt kezet rá, egyrészt elfből, másrészt mert őt magát is nagy megértéssel és türelemmel nevelték fel, és sohasem kapott ki semmiért. Magamról nem mondhatom el ugyanezt. Sokszor megvertem Jáírt, felbosszantott a konokságával. És addig vertem, amíg ki nem kényszerítettem belőle az okogás első, elcsukló hangjait. Olyan erős volt az akarata, hogy néha beleborzongtam, és mikor végre sikerült megtörnöm a büszkeségét, különös, nyöszörgő hang szakadt ki a torkából, mely a valódi gyermeksírás utánzatának, mimelésének rémlett csupán. Gyűlöltem azt a megátalkodott büszkeségét. Mikor a fogászatra értünk, erőszakkal nyomtam le a fogorvosi székbe, pedig nem is ellenkezett. Amióta Mihály elmagyarázta neki, hogyan támadja meg a szuvasodás a fogak gyökerét, mindig okosan, türelmesen viselte a kezeléseket. A fogorvosok csak ámultak rajta, sőt, mi több, a fúró és az egyéb műszerek olyan élénk érdeklődést váltottak ki a gyerekből, melyet én egyenesen gusztustalannak találtam. Csak undorító felnőtt válhat abból az 5 éves gyerekből, aki ennyire lebilincselőnek találja a fogszuvasodást. Gyűlöltem magam ezért a gondolatért, de nem tudtam elhessegetni magamtól. A Dávid Jelin utcában, ahogy nehéz szatyraimmal tántorogtam a fűszerestől, 3 ejtőernyőst láttam terepszínű tábori egyenruhában. Géppisztoly lógott a vállukon. A 15-ös busz megállójában álltak. Az egyikük, sötétbőrű, sovány férfi utánam szólt. Hé, Csini baba! A bajtársai vele nevettek. Sütkéreztem a nevetésükben. Ez időtáj történhetett, hogy az éjszakáink megváltoztak. más lett az ízük. Hosszantartó és figyelmes kísérletezései során Mihály megtanult örömet szerezni nekem. Ujjai biztos, gyakorlott mozdulatokkal járták be a testemet. Nem nyugodtak, míg a torkomból fel nem tört a sóvárgás halk nyöszörgése. Mihály végtelen türelemmel és érzékkel kényszerítette ki belőlem ezt a hangot. Mikor hajnalban felébredtem, ismét kívántam őt. Hivatlanul is vadlátomások törtek rám. Állatbőrökbe burkolt remete esik nekem az erdőben, vállamba harap, felkiált. A nem messze megnyílt új gyár egyik bolond munkása felragad, a hegyekbe hurcol. És jönnek ők is, a gonoszok. Kezük gyengéd, de erős a szorításuk, lábuk szőrös, napbarnitott. Sohasem nevetnek. Egyik nap hajnalhasadáskor jeges fúv alatt járta be a házat. Hidegebb volt, mint bármelyik szélfúvás azon a télen. Felkeltem, mezit láb siettem Jái rágyához, hogy betakarjam. Élveztem a padló dermesztő hidegét a talpam alatt. Eszembe jutott a kedves emlék, a diftéria roham, amely 9 éves koromban ágynak döntött. A titokzatos erő, amely átrepített álom és ébrenlét határvonalán. Az elvont, hűvös hatalom. Álltam az ablaknál, és reszkedtem a boldogságtól és a várakozás izgalmától. Mezitláb, egy szál hálóinkben álltam, homlokomat az ablaküvegnek támasztottam. Csörömpölni kezdett az ébresztő óra. Mihály kibújt a takaró alól, döbbentem merett rám. Megpróbáltam megmondani neki, hogy mi van, de a torkom nem engedelmeskedett. Elment a hangom, szavak helyett csak a gyötrelmes fájdalom áradt belőlem. Mihály megragadta a karom, és erőnek erejével lerántott az ágyra. Megőrültél? Mondta rémülten. Hiszen beteg vagy. Ajkai gyengéden érintették meg a homlokomat, és hozzátette. A kezed, mint a jég, a fejed meg forró. Beteg vagy, Hana. A takarók alatt tovább rázott a hideg, de közben az egész testem tüzelt az izgalomtól, amelyet gyermekkorom óta nem éreztem. Örömlázban égtem. Kacagtam, egyre csak kacagtam hangtalanul. Alig csukta be a férjem az ajtót maga mögött, már is kiugrottam az ágyból, és mezitláb újra az ablakhoz szaladtam. Vad, engedetlen gyermek voltam. Hangszálaimat megfeszítve torkom szakadtából énekeltem. Ordítoztam, mint egy részeg. A fájdalom fokozta a gyönyört. Felséges volt, pesdítő, tüzes. Nagy lélegzetet vettem, bömböltem, üvöltöttem, madarak, állatok hangját utánozva rikácsoltam, de mindebből egy hangot se lehetett hallani. Csodálatos volt. Kész varázslat. A fájdalom és a gyönyör vad hullámai magukkal sodortak. Fáztam, de a homlokom tüzelt. Mezitláb, meztelen álltam a kádban, ahogy a gyerekek szoktak fullasztó meleg nyári napokon. Megengedtem a csapot. Jeges víz ostorozta a testemet. Egészen elkékültem a hidegtől. Az égető fájdalom végigkúszott a hátamon egészen a gerincem tövéig. Melbimbóim megmerevettek a hidegtől. Heves vágyakozás ébredt a testem titkos zugaiban, bejárva a legérzékenyebb ízületeket és rejtekeket, melyek az enyémek. Mesztelenül, csuromvizesen az ágyra zuhantam, karjaimmal, térdemmel magamhoz szorítottam a párnákat és a takarókat. Lázálmomban barátságos emberek gyűltek körém, hogy gyengéden megérintsenek. Ahogy az ujjaikkal megérintették a bőrömet, forró hullám csapott át rajtam. Nesztelenül, némán érkeztek az ikrek. A hátam mögé kötözték a karjaimat. Az övék voltam. 8 éves koromban azt hittem, hogy ha pontosan úgy viselkedem, mint a fiúk, én is fiú leszek, ha felnövök. Hiába való próbálkozás volt. Búcsúzom tőled, Mihály. Nem tartok veled. Ketten vagyunk, nem együtt. Talán még nem késő elárulnom neked, hogy rajtad nem múlott semmi. Rajtam sem. De nehogy azt hidd, hogy nekem már csak a szavak maradtak. Még ki tudom tárni a vaskapukat. Szabadjára ereszthetem az ikreket, hogy kisurranjanak a végtelen éjszakába. Hogy teljesíthessék a parancsaimat. És buzdítani fogom őket. Ne félj! Alkonyatkor a földre kuporodnak, összekészítik a felszerelésüket. Kopott katonai hátizsákokat. Robbanóanyagot, detonátort, gyújtózsinorokat, lőszert, kézigránátokat, csillogókéseket. Nem beszélnek, torokhangon dünnyögnek egymásnak. Pontosan, precízen dolgoznak. Egy testként mozdulnak. ruganyosan, de keményen. Vállukról géppisztoly csüng. Napbarnított és széles ez a váll. Sötét egyenruhájuk a testükre simul. Leereszkednek a meredek hegyoldalon. Egyszerű jelekből áll a nyelvük. Lágy érintésből. Súlytalanul suhannak tovább. Szöges drót pattan éles drótvágójuk alatt. Betonlábakon áll a súlyos víztorony. Négy kar nyúl feléje. Összehangoltan, akár a táncban, akár a szerelemben. Vezeték, időzítő óra, gyújtózsinór, detonátor, gyutacs. Hang nélkül ereszkednek le a hegyről. Nesztelen léptekkel surrannak tovább, mozgásuk vágyakozó cirógatás. És akkor hirtelen, de nem váratlanul, a robbanás tompa moraja. Nyugaton az ég alja lángra gyúl. Diadalittas kacagás tör fel a torkukból, folytott, vad, reggett. Kezet szorítanak. Én küldtem őket. Hozzám térnek majd vissza, ha hajnal hasad. Bőrük horzsolásokkal, zúzódásokkal teli meleg. A távolban lassan világosodni kezd az ég, és néma, dermet csend száll a végtelen pusztaságra.
Juniki Noémi olvasta föl Amoszhoz Mihály Mihály című regényének részleteit. A stúdióban Vári György irodalomtörténésszel Rabival beszélgetek a témáról. Óz kiválósága nem annyira a prozódiájának valamilyen megújításában el, mint a lélektani hitelességben, amellyel a szereplő mélyére ás. A különlegessége viszont az, hogy az egyéni küszködést összeköti a nemzeti sorskérdésekkel, amelyekkel az én meggyőződésem szerint valóban összefüggenek. Noha a közvélekedés talán leginkább úgy tartja, hogy csak a túlérzékenyek magyarázzák bele a saját sorsukba a távolabbi körülményeik szerepét is. Túlzott összefüggéseket tételeznek föl, tehát nyilván a közvetlen körülményeket elismerik, de hogy pontosabban fogalmazzak, Óznál nem csak Izrael történelme befolyásolja a női főszereplő életét, hanem a szereplő, és így közvetve a szerző is azt feltételezi, hogy ez visszafele is működik. Hána egyéni megélése is hatással van a külvilág viszonyaira, vagyis ha ő nem nyugszik bele a fordulatokba és összeomlik, akkor az jobban hat abba az irányba, hogy a viszonyok tarthatatlannak bizonyuljanak, vagy annak minősüljenek, mintha zökkenőmentesen hozzáidomulna. Tehát itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy meddig számíthat jogos föltételezésnek az, hogy valakinek az egyéni problémái összefüggésben állnak a közösségi gondokkal, és honnantól lehet ezt csak üres hivatkozásnak tekinteni. Ebben a regényben ugye konkrétan a zsidó állam létrejöttéről van szó, és hogy így például Jeruzsálem lakossága sokkal kevésbé lett vegyes az államalapítás után, mint előtte volt, amikor ez a szereplő szocializálódott. De mondjuk azt hiszem, hogy az én anyámmal például ugyanez történt, amikor a rendszerváltás után a pszichés problémáit eléggé visszafordíthatatlanná tette annak a szociálisan biztonságosabb világnak az elvesztése, amit ő nem csak megszokott, hanem aminek az eszméiben tulajdonképpen hitt is. Tehát mindkét esetben az emberi egyenlőség eszméjéről van szó, hogy mindenkinek ugyanannyi jár. És ezekhez a depressziókhoz erősen hozzájárul ennek a tapasztalatnak a megsérülése ezek szerint. Azzal együtt, hogy Hanánál végül is inkább hullámzásról van szó, mint visszafordíthatatlanságról, és ezzel mintegy az izraeli állam életének ingatagságairól is szó van, hogy periódusonként magára talál, vagy éppen összezavarodnak a koordinátái.
Az a tapasztalat, hogy itt úgymond visszatért egy nagy közösség Európából, mennyire otthonos és mennyire idegen, a főszereplőnek vannak visszatérő benyomásai, amelyekben keverednek emlékek és fantáziák az arab gyerekekről, akikkel együtt nőtt föl, és abban lehet érezni azt a fajta nosztalgiát, hogy az a benyomása, hogy mintha ők itthon lennének, abban a tájban, ahol ő nincs otthon, mint ahogy nincs otthon a házasságában, nincs otthon az életében, az egész szövegmel melankóliáját áthatja valamiféle végtelen idegenség az élet minden dimenziójától, a természeti tájtól, a civilizációs tájtól és a saját szociális világától, elsősorban a hozzá legközelebb állóktól. És ezek a dimenziók rávetülnek egymásra, és jelzi az arab gyerekekkel kapcsolatos emlék és fantázia keveredése, hogy ennek nagyon világos politikai dimenziói vannak, hogy mennyire idegen itt az a nép, amelyik államot alapított 1948-ban Izraelben, és ez át is vezet amúgy az Oznak a politikai meggyőződéseihez.
Hát igen, egy baloldali íróról van szó, tehát addig, hogy ő így gondolja, oké, de szerinted mennyire valóságos, hogy összefügg az egyéni sérülés a közösségi egyenlőség tapasztalatával?
Én így gondolom, szerintem az az igazi kérdés, hogyha valaki nem így gondolná a regény előtt, akkor így gondolja a regény elolvasása után. És nekem az a benyomásom, hogy ebben a tekintetben ez egy borzasztóan meggyőző szöveg, mint az is érdekes a magyarországi fogadtatása, hogy ez egy kicsivel a rendszerváltás előtt megjelent regény, és hogy az Oz már a 80-as években Magyarországon valamiképpen ismert volt, jelen volt, fordították. Nyilván ő meg talán a Grossman Izrael legismertebb kulturális, csúnyán szóval árucikke ebből a nemzedékből, és ők meglepően korán megérkezett Magyarországra.
Politikai nézeteinek köszönhetően.
Hát részben nyilván, mert kompatibilis volt, meg úgy tűnik, hogy vonzónak is találta valamennyire a közönség.
Nőklapja adta ki tömeges példányszámban, én azért ebben nagyon erős kulturpolitikát látok, de nem azon múlik egy mű, hogy mire használják, hanem inkább az ellenkezője igaz. A másik nagyon fontos probléma, aminek ábrázolásában Ámosz Oz úttörő volt, az az, hogy a nő egyszerűen minden férfi kultúrában egyenlőtlen. Nem csak ahol hivatalosan is háttérbe van szorítva, hanem lényegében, amíg a férfi, mint nem valami mást jelent, mint a nő, addig ez úgy tűnik, hogy fennmarad. És például a skandináv országokban tapasztalt elmozdulás ebben tényleg azzal is jár együtt, hogy magának a nemnek is csökken a jelentősége. De ha a mélyére nézünk, akkor lényegében minden női összeomlás történetnek az igazi gyökere az, hogy alacsonyabb rendűként kell elfogadni a magát.
A címe az a szövegnek, hogy Mihály, Mihály, magyarul a férjnek a neve.
Eredeti címe az a Én Mihálem, vagy Mihály Seli.
Ugyanakkor ugye az, aki beszél, aki kimondja a fikció szerint ezt a nevet, az a főszereplő. És szerintem ez a kettősség nagyon erős a regényben, hogy többek között az okozza ezt az idegenség tapasztalatot, hogy a Hana sehol nem tud beszélni, sehol nem figyelnek rá, mi több már azelőtt, hogy felméretné, hogy figyelnek rá. A primér tapasztalat az, hogy nem, hogy fel sem merül, benne sem, hogy figyelhetnének rá. És ugye ettől van a saját érzéseitől, életétől tökéletesen elidegenedve, ha esetleg vannak neki, akkor az álláspontjaitól ez szinte nem derül ki, hogy lennének-e, de egy nem utolsó sorban egy félbe maradt, félig sikeres, nem egyértelműen végbe menő önfelismerés történet is. Ez, ami nyilván nagyon direkt volna meg szájbarágós, ha megtörténne abban az értelemben, ahogy a nagykönyvben elő van írva, így inkább azt hívja elő azt a tapasztalatot, hogy nincs ez így jól. Az a furcsa, hogy ugye bizonyos értelemben Izrael, ha mondjuk a felszínt nézzük meg, ami mindig egyfelől a jogegyenlőség, másfelől az a tradíció, ami ugye a cionizmus nem kizárólag, de dominánsan baloldali volt, elvileg valamilyen mértékben és értelemben feminista, el szokás mondani, hogy Izraelnek volt női miniszterelnöke egy darab, aránylag elég korán, ha összehasonlítjuk a nyugat más nemzeteivel, mindazonáltal a felszínen túl, tehát ami nem a jogban van, hanem a társadalmi viszonyok szövedékében, ott azért ez egy sokkal hosszabb folyamat, amíg valamiféle tényleges egyenlőség artikulálódik.
És hogy érzed ezt a mi közegünkben? Tehát most tegyük fel, hogy a klubrádió hallgatók nagyon különbözőek, nagyon sok helyen élnek, de mondjuk képzeljünk el egy olyan budapesti, nyilván nem csak értelmiségi, de intelligens emberekből álló közeget, akik nyitottak a világra, és érdekli őket, hogy milyen viszonyok között élnek. Mi a valódi helyzet a patriarchalizmus szempontjából ebben a közegben, tehát egy konkrétan saját legközelebbi közegünkben?
Az, hogy mint mindenki, mi is nagyon kis mértékben látunk rá a saját előítéleteinkre. Tehát a saját önleírásunk szerint ez a csoport, akiket körülírtál, szinte mind azt mondanák, hogy ők valamiképpen feministák, vagy legalábbis hisznek a nők egyenlő méltóságában és egyenjogúságában, de hát közben nem ezt tanultuk, nem ezt láttuk, nem így éltünk nagyon sokáig, és azok borzasztó erős minták, amelyek belénk kivódnak, és még ha őszintén és meggyőződéssel akarunk, tehát nem egyszerűen homlokzatot építünk, amikor azt mondjuk, hogy feministák vagyunk, hanem valamelyest hiszünk benne, akkor is az történik, hogy a gesztusrendszerünk az nem ilyen, a primér reakcióink nem ilyenek, és így tovább, és nagyon kevéssé látunk rá, mert eléggé meg vagyunk győződve arról, hogy olyanok vagyunk, amilyennek látni szeretnénk magunkat.
Pedig nekem az a tapasztalatom, bocsánat, hogy Magyarországon mindenki az ellenkezője annak, mint amilyennek látni akarja magát. Nyilván ez kicsit túlzás, de tényleg szinte mindenkiben és magamat is beleértve tetten tudok kérni egy-két olyan pontot, amiben az ellenkezőjét csináljuk annak, amit mondunk, mintha ez lenne a védjegye ennek a területnek.
Nyilván ez részben kulturális kérdés is, de másfelől meg az van, hogy ismerek embereket, akiknek nem volt módjuk vagy szándékuk tanulni, akik nem nagyvárosban élnek, és így tovább, és van bennük valami végtelen ösztönös figyelem, megértés és nyitottság, és számukra sokkal magától értetődőbb. Az, hogy a párjuk valóban egyenlő méltóságú, egyenjogú, egyenrangú velük.
Azt érzem, hogy Magyarországon nagyon sok olyan ember van, akik nem a budapesti értelmiségbe tartoznak, és igazából polgárosodottabbak sok szempontból, és emberközpontúbbak, mint ez a szellemi arisztokrácia sok esetben.
Másfelől nyilván nem homogén.
Nyilván vegyes, csak itt az előítéletről van szó, hogy azt képzelhetjük, hogy máshogy van ez egy kevésbé szellemi közegben, és egyáltalán nem feltétlenül, sőt Magyarország szerintem nagyon sok tekintetben emberileg jó helyzetben van, és igényes emberek laknak benne. Néha kicsit az az érzésem, és most nem a politikai helyzetre gondolok, hanem hogy milyennek érzékeljük az emberi környezetet, hogy azért érzékeljük ennyire rossznak, mert a saját közvetlen környezetünk az tényleg nagyon rossz korszakát éli. Pozíció vesztett, stb. És nagyon rossz mentális reakciókat ad. És hogyha kicsit kimozdulunk, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán nem autoriter, hanem nagyon is tudatos, változást igénylő, és tulajdonképpen ennél a mi közegünknél nyitottabb emberekkel is nagyon nagy számban találkozunk. Egy másik kérdés, amiről még nem beszéltünk, az a szemlélet, ami a humanista progresszió gondolatkörében megerősödött, és talán teljesen téves valójában, miszerint az emberek érett felnőtt korukban érik el a legteljesebb kibontakozásukat. Valószínűleg a valóságban ez ennél sokkal esetlegesebb, és nagyon változó, hogy kinek mikor jön el az a periódusa, amelyikben a legjobban magára talál. Csak ugye a világ megköveteli, hogy az legyen az úgymond állandó állapotunk, ami a felnőtt korunk delén, vagy akár a vége felé rajzolódik ki, vagyis amikor beteljesülnek a dolgaink, és már tényleg tudjuk, hogy mit akarunk, meg mondjuk meg is csináltuk azt. De ez eleve kettős a nőknél, mert ott közben nagyon sok helyen még mindig a fiatalkori szépséget tartják a személyiség csúcsidőszakának körülbelül, és ezt leszámítva is nagyon kérdéses, hogy egy embernek mondjuk miért ne a gimnáziumi időszakában jelenne meg a legtöbb igazság a viszonyaiban, és miért szükségképpen az úgynevezett felnőtt társadalom normái adják azt a koordinátarendszert, ami felől a realitást meg az igazságot definiáljuk. És aztán azokat, akik visszavágyják a korábbi életszakaszukat, amelyikben sokkal jobban kibontakoztak, integrálatlan személyiségeknek tartjuk, akik patológikusan a múltban ragadnak és képtelenek fölvenni a valóság fonalát. Tehát itt nem arról van szó, mint az első kérdés esetén, hogy a valóság és az etika mennyire ütközik össze adott esetben, hanem hogy a valóság koordinátáit talán eleve sokkal tágabban is el lehet képzelni, mint ahogy a mai normáink szerint tesszük. Ahol azért a legfőbb szervező elv mégiscsak az egzisztenciális szempont, vagyis hogy miből lehet megélni, és ki tart el kit. Tehát ez például egy teljes gépesítettség és egyenlően elosztott alapjövedelem esetén egészen más is lehetne.
Az nagyon érdekes, és valószínűleg van benne igazság, hogy úgy szoktuk gondolni konszenzuálisan egyfelől, hogy az érettkor bölcsessége igazolja visszamenőleg az életszakaszokat, de hát a fiatalság kultusza is nagyon erős, és nem csak a romantika óta, hanem időről időre
hát
mindig.
Csak nem a profitabilitás értelmében, inkább azért vonzó, mert az idősebbek ki tudják zsákmányolni.
Az a helyzet, hogy a fiatalság tényleg szép és vonzó, mert még bármi megtörténhet.
Egyébként a feminista irodalom állítja, hogy a fiatalkor azért vonzó valójában, mert instabil, és ezért visszaélésekre ad módot. És egyébként, ha megnézzük, akkor azon túl, hogy szervezeted jobban van, meg vannak kérdések, problémák, amit nem merülnek föl, főleg fiziológiai, azért olyan nagy hatalomra nem tudsz szert tenni, tehát rossz helyzetben vagy igazából a világban, és csomó embernek nyilvánvalóan ez tetszik. A szépség az már csomószor egy esztétikai olvasata egy politikai helyzetnek.
Valóban valamiféle összegző bölcsességet szokás tulajdonítani annak, ahogy telik az élet, és abban az értelemben talán van benne igazság, hogy meg kell tanulnunk egyszerűen azért, hogy elviselhetően érezzük magunkat változni.
Mert ilyenek a körülmények, de miért vannak kőbevésve a körülmények?
Hogyha valaki úgy tud úgymond változni, hogy valamit megőriz ebből a korlátlanságból, az, ha esetleg nem is részesül társadalmi elismerésben, azért az biztosít valamiféle igazolást az életnek, hogyha az ember őszintén meg tud maradni a saját fiatalsága részben meggyőződéseinél, részben meg egyszerűen benyomásainál, tehát ha az érzékelése frissességét meg tudja őrizni, ezt egyrészt szokás dicsérni bizonyos normarendszerekben, másrészt meg tényleg nagyszerű. És persze az is igaz, hogy ebben az esetben az, ahogy nosztalgiázik a Hana, annak nyilván nagyon is van igazságértéke, és világos, hogy igazságot szolgáltat annyiban neki az, hogy nem elsősorban ő a beteg, hanem legalább annyira, mint amennyire ő nincs jól a körülötte lévő világ, amelyik nem engedi neki, hogy megtalálja önmagát.
Igen, csak hogy ez a konkrét helyzettel elvonatkoztatva is egy olyan a keretünk, amiben a stabilitásnak a feltétele az tulajdonképpen ehhez a típusú integritáshoz való igazodás, és ezt egy ilyen objektív személyiség leírásnak tartjuk tudományosan, miközben felvethető, hogy ahogy berendezkedik a világ, az szerint képződik meg a személyiség. Tehát elfogadhatjuk egy ilyen monolit normaként, hogy hozzá kell idegződni a változáshoz ahhoz, hogy integerek legyünk. Nyilvánvalóan a gyakorlatban én is csak ezt tudom tenni, de tulajdonképpen ez esetleges, mert azt elfogadjuk, hogy valakinek 40 éves korában van az élete csúcsszakasza, vagy 60, vagy 75. De az, hogy 15, vagy 22, az már sokkal nehezebben, már pedig a nőknél, akik mondjuk egyenlőtlen helyzetbe kerülnek, miután szülnek, pont arról van szó, hogy a csúcs szakaszuk nem tud folytatódni. Egy kettősséget vár el mondjuk a világ, vagy a közegük. Az egyik az, hogy bontakozzon ki felnőtt korára, a másik az meg, hogy hagyja abba a kibontakozást.
Vannak olyan társadalmi normáink a nőkkel szemben, amelyek egyszerre fogalmazzák meg és akadályozzák ezt az elvárást. Ez szerintem teljesen igaz, egyetértek.
Nagyon szépen köszönöm Vári György rabbinak és irodalomtörténésznek, hogy beszélhettünk ezekről.
Köszönöm szépen.
És most a témával összefüggésben hallgassuk meg Pajor Tamás dalát, amely a keletkezése korába, vagyis a magyarországi 80-as évekbe ágyazva beszél erről, illetve a depresszió és a kényelemkeresés ellentmondásos összefüggéséről is, a korszaknak megfelelő költői avantgárd nyelvezeten. A Neurotik együttes számát hallják.
Oh,
Bajor Tamás dalával elérkeztünk a tükörfordítás mai adásának végéhez, amelyben a depresszió társadalmi vonatkozásaival foglalkoztunk, a korszakos izraeli író Amos Oz Mihael Mihael című regényének tükrében. Most zárásul hallgassunk meg még egy dalt, amely talán a témához és az előző zenéhez képest kicsit biztatóbb kicsengést ad a jövőre nézve. Kozma György Elmúlik című dala egyfajta buddhista igazságot képvisel, amennyiben még a nagyon rossz is mindenképpen elmúlik egyszer, ha mással nem, a halállal, amelyet okkal tartanak sok esetben megváltásnak. Talán nem véletlen, hogy ez a dal ugyanabban az 1980-as évtizedben született, mint az előbb hallott neurotik szám. Mintha nem is csak a Kádár rendszer, hanem az egész késői 20. század nem kínált volna más valódi élet lehetőséget, mint az önfeladást és annak járulékos következményeit. A tömeges abuzív viszonyok, az identitáspolitikai szakadékok kialakulása, vagy a depresszió mindennek a változatai. És reményeink szerint ennek a korszaknak már a vége felé közeledünk. A dal zenéjét Vig Mihály írta, és Új Zsuzsi fogja előadni a Csókolom zenekarral. Én most megköszönöm a végzős színművész hallgató Juniki Noémi felolvasását a mai adásban, valamint a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak és Csorba Lászlónak. Pályi Márkot hallották.
Érzem magam, olyan szörnyen, szörnyen jól.
Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.